Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves munkatársam már elmondta annak a témának is egy részét, ami oltalom a nehézségek idején címmel a második részként szerepel. Tényleg teljesen szervesen szeretnék az ő szavába kapcsolódni, mert ugye arról beszélt, hogy a mindennapi kis döntéseinkkel, cselekedeteinkkel tudjuk begyakorolni azt, hogy mi igazán higgyünk az Istenbe, és ez a hit, ez a bizalom megszülessen, és majd a nagy nehézségek idején is meglegyen. A Dániel az oroszlánok vermébe került, és ahogy kérdezte is, hogy bekerült az oroszlánok vermébe, hát bekerült az oroszlánok vermébe. De megmenekült? Megmenekült. Úgy gondolom, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy időnként belekerülünk az oroszlánok vermébe, ugye? Nem így valóságosan, hanem képletesen, de azt úgy érezzük, hogy igen, most az oroszlánok vermébe vagyunk. Van is egy ilyen szállóige, hogy az oroszlánok karmai között. Bizonyára, hogy többen hallották már ezt. És van úgy, hogy rövidebb, van úgy, hogy hosszabb életszakaszban érezzük ezt, hogy most az oroszlánok körmei között vagyunk. És bizonyára többen vannak itt olyanok, akik elmondhatják azt, hogy kikerültek onnét. Még gyerekek is kerülhetnek ilyen helyzetbe, szülők válásával, halálesettel a családba, ami bizony nagyon csak nagy nyomást gyakorol rájuk, vagy pedig annyira nehéz körülmények közé kerülnek. Minden ember a maga szintjéhez képest mondja azt, hogy most az oroszlánok vermébe vagyok, mert nem vagyunk egyformák. Ugye említettem azt már az elmúlt alkalmakkor, hogy bizony annyira különbözőek vagyunk, hogy ami egyik embernek olyan kis dolognak tűnik, a másik embernek egy nagy megpróbáltatás. És mindenki a maga élethelyzetét, a maga életét tudja úgy átélni, hogy bizony, úgy benne vagyok, és most tudom, és sokszor olyankor értjük meg a másik embert, hogy mit élt át, amikor mi hasonló helyzetet átélünk. Hát az életmódhoz, hogy hogyan kapcsolódik ez, kérdezhetjük. Úgy kapcsolódik az életmódhoz, hogy minden egyes nehézség egy stressz helyzetet jelent a mi számunkra. És ebben a stressz helyzetben mi megéljük azt, hogy félelem, aggodalom, tehát így éljük meg ezt a stressz helyzetet, félelemként, aggodalomként, szomorúságként, csüggedésként, vagy pedig éppenséggel reménytelenségként. Van úgy, hogy bűntudata van az embernek, aggodalmaskodik, valamiféle nyugtalanságérzet veszi a hatalmába, és sorolhatnám tovább. Ugye amikor a félelemről beszéltem, és a félelemnek a leküzdéséről, akkor ezeket említettem. Akkor ígértem azt, hogy majd ennél a résznél egy kicsit bővebben beszélek, hát tényleg most röviden csak, de hadd mondjam el azt, hogy amikor ezek az érzések eluralkodnak rajtunk, vagy el akarnak uralkodni, amikor valamiféle stressz ér bennünket, akkor nagyon káros anyagok termelődnek a szervezetünkben. Itt a múltkor az egyik előadás hallgatónk a beszélgetésnél már utalt is erre. Egyébként nem tudom, akik itt voltak a beszélgetésen, emlékeznek-e rá, hogy az adrenalin a szervezetünkre az egyik legkárosabb anyag. Egy olyan hormon, ami azért van, hogy a védelmünket szolgálja, tehát veszélyhelyzetben termelődik, mozgósítja az egész szervezetünket, mindent. Igen ám, csak hogy ez a visszájára fordul akkor, amikor tartóssá válik a stressz helyzet, a szervezet nem tud ezzel a hormonnal már mit kezdeni, nem tudja földolgozni, nem fogunk rohanni, és nem fogunk bevetve a fizikai erőnket és ellenállásunkat küzdeni, hanem ott vagyunk a tehetetlenségben, akkor bizony ez a hormon ellenünk támad, és ugye itt ez a kedves előadás hallgató mondta is nekünk, hogy a vese az, amit leginkább károsít. És a mellékvese kéreg az egyszerűen tönkre mehet, kimerülhet, és olyan helyzetbe kerül az ember, ami aztán a leépüléséhez vezethet, sőt, mi több, az adrenalin és egy másik anyag is, a kortikoszteroid, az immunrendszert akadályozza a védekezésben, és az immunrendszernek a védekező képessége, hogy úgy mondjam, minimumra csökken, vagy teljesen lecsökken. És nem csak a fertőző betegségek, hanem bizony az a szörnyű rák és más ilyen félve emlegetett betegség is megtámadhatja az embert. Ez mind-mind ebből is ki kiadódhat és kialakulhat, és ma már az orvostudomány is foglalkozik ezekkel a betegségekkel, ugye lehet a szív- és érrendszeri betegség is akár, hogy más nem említsek szívbetegségek, ami az ember ellen támadhat, így ennek a következtében. Bebizonyított tény az, hogy a szervezetünkben mindenféle érzések, gondolatra, életérzésre, kémiai anyagok termelődnek. Ez már az orvostudomány számára sem ismeretlen, és pszichoszomatikus betegségekként említik ezeknek a kémiai anyagoknak a hatására kialakult betegségeket. Orosz tudósok végezték el azt a kísérletet, hogy egy ember teljesen nyugalmi állapotban megvizsgáltak, lecsapatták a leheletét, ugye hideg üveglapra, és megvizsgálták ezt a vállatot, ezt a csapadékot, és megállapították, hogy jó kémiai anyagok vannak benne. Utána valamivel fölbosszantották ezt az embert, ugyanazzal az emberrel, tehát nincs az, hogy most más szervezet, vagy más összetételű, hanem ugyanazt az embert valamivel fölbosszantották, egy olyan helyzetbe hozták, hogy félelem, aggodalom uralkodjon el rajta, és újra elvégezték ezt a kísérletet, megvizsgálták a lecsapatott leheletét, és káros anyagokat találtak benne, káros kémiai anyagokat, olyanokat, amik a szervezet ellen támadnak. Tehát ez tényleg tudósok által is kimutatott és megvizsgált tény. Azonban nem csak az egészsége, a bajban lévő és a nehéz helyzetben lévő embernek az, ami tönkre mehet, hanem a lelki világa is károsodhat. Az élet. Egy életpéldát szeretnék megemlíteni arra, hogy bizony a lelki állapotunk, az életérzésünk, az egész életvitelünk is megváltozik. Egy barátnőm mesélte el évekkel ezelőtt, amikor egy nagyon nehéz helyzetben volt, és tartósan stressz alatt, állandó stressz alatt, hogy úgy érzi, hadd mondjam még azt el, hogy egy alapjával véve vidám alaptermészetű emberről van szó. Egy vidám alaptermészetű emberről, egy bizakodó, tényleg egy derülátó lélekről, tehát nem egy pesszimista alkatról. Olyan élethelyzetben volt, a házassága nagyon nehéz volt, és tényleg már félelmetes helyzetekbe került ő a gyerekekkel együtt, és ez tartósan már évekig ment, kereste a megoldást, próbált kitartani, reménykedett a változásban, ami nem következett be. És akkor egyszer elmondta azt, hogy úgy érzi, mintha egy nagy ernyő lenne a feje fölött. És tudja azt, hogy süt a nap az ernyő fölött, de őt nem éri se a nap melege, se a napnak a világossága. Hogy ő már nem tud örülni, nem tud mosolyogni, nem tud derűs lenni, mintha egy nyomottság lenne rajta állandóan. Ugye ez már a fiziológia is, mert ugye ez valaminek a következménye, a szervezetében olyan folyamatok játszottak le, aminek a következtében ez a lelkiállapot kialakult. De azt hiszem, hogy sokan el tudnánk mondani, akik ilyen élethelyzetet éltek át. Tehát valamiképpen megoldása kell, hogy legyen ennek, mert tönkre megy az ember, és ezt Isten nem akarja, hogy mi tönkre menjünk. Megengedi, hogy belekerüljünk az oroszlánok vermébe, de ő ki akar bennünket onnan menteni. Dániel is bekerült, ez a barátnőm is bekerült, mi is kerülünk bele nehéz helyzetekbe. Megengedi. És mi a megoldás? A megoldás időnként az, hogy mi, hogy úgy mondjam, abból a nehéz körülményből kikerülünk. Vagy mert így döntünk, így választunk, és azt mondjuk, na most már itt a határ, vagy tényleg Isten megmutatja, ezt a barátnőmet is úgy szabadította ki, hogy egyszerűen, ugye ez egy nagyon hosszú történet, de kihozta ebből a házasságból, és egy más életet adott neki, amiben aztán teljesen megváltozott az élete, és újra egy idő után, ahogy helyre jött, ami nem sokáig tartott, ami újra csak egy isteni csoda, ő újra azt tudott lenni, aki. Egyébként egy hívő emberről van szó, és mindig is bízott az Istennek a segítségében. Hát Isten tud ilyen megoldást hozni, de van, amikor nem ment ki bennünket abból a helyzetből, hanem megváltoztat bennünket. Vagy megváltoztatja valamiképpen a körülményeket. Nem teljesen jövünk ki abból, vagy távolodunk el attól a helytől, attól a munkahelytől, vagy hát például egy haláleset, ami megvisel bennünket, az visszafordíthatatlan így földi körülmények között. De ad egy reménységet, ad egy megoldást valamiképpen. Milyenek lehetnek ezek a megoldások? Mi lehet a megoldás abban a nehéz helyzetben az oroszlánoknak a karmai között? Kezelni kell mindenképpen azt a helyzetet, azt a nehéz helyzetet. nézzük meg az alaptörténetünket, ugye Dánielnek a történet, ami különben nekem is az egyik legkedvesebb történetem a Bibliából, több is van, ez az egyik. Mit tett Dániel? Dániel bízott az Istenben. Sőt, milyen érdekes, még a király, ugye egy pogány király, aki hát egy bálványimádó nemzetnek az élén áll is, mint mond, amire ugye Csókási Pál is rámutatott, és mondta, hogy egy csodálatos mondat, a te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És látjuk azt az előzményekből, hogy ez nem egy gúnyos megjegyzés volt, ugye? Ő küzdött Dánielért, örlődött miatta, egész éjszaka nem aludt, bántotta. Utána látjuk, hogy bántotta ez az egész helyzet. Tehát látjuk, hogy ő ezt nem gúnyosan mondta. Még ő benne is a reménységnek, a hitnek, a bizodalomnak a lelkülete megcsillan a szemünk előtt. Tehát a megoldás mindenkor a bizalom Istenben. Bizalom egy felsőbbrendű lényben, mert ahol nincs emberi megoldás, ahol emberileg reménytelennek tűnik a helyzet, sőt nem hogy tűnik, hanem reménytelen is. Mert hát hány ilyen helyzet van az életben, hogy reménytelen emberileg? Ott Isten megoldást tud adni. Igen ám, de hogyan szabadulhatott meg, hogy az ő hitére Isten válaszolt? Sőt a királynak erre a fölcsillanó hitére is Isten válaszolt. És ahogy aztán Dániel később mondja, Isten elküldte az ő angyalát, és az ő angyala befogta az oroszlánok száját. Mit tehetünk mi, hogy legyőzzük a félelmet, az aggodalmat, legyőzzük a bűntudatunkat, a kérlelhetetlenségünket, a haragunkat, az indulatainkat, a szeretetlenségünket, és kit mi kísért, vagy a bánatunkat, a reménytelenségünket, a csüggedésünket, mit tehetünk mi? Valami nagyon egyszerű mondattal tudnám ezt megfogalmazni a saját szavaimmal, de majd fogok idézni bibliai igéket is. Így tudnám megfogalmazni, hogy bíz Istenben. Bíz Istenben, bíz abban, hogy ő gondot visel az életedre. A bibliai igék, amiket különben nagyon sokat ki lehetett volna emelni, én kettőt szeretnék most felolvasni. Az egyik, az a Zsoltárok könyvében, a 37. fejezetben. Egyébként, aki megvásárolta, vagy ez a sorozat, amit ajánlottunk, tényleg kedvező áron kapható, a 8 alapelv, ezek a színes kis lapok, ezzel kezdődik a bizalom Istenben. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel él, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. És ami a bizalomnak a mondata, ahogy folytatódik, hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Nem mondja, hogy ilyen utat, olyan utat, minden utadat. Fölhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. A másik pedig, Péter apostol mondja ezt, az Új Szövetségből olvasom, hogy innét is, onnét is legyen egy ige. Péter apostol első leveléből, az 5. fejezet 7. verséből, minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Kedves hallgatók, csak ezt az egy igét jegyezzük meg és vigyük el ma. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Elhisszük ezt? Elhisszük ezt? Kinek hiszünk? Annak hiszünk, akit ismerünk, ugye? Jól ismerünk, és tudjuk, hogy megbízhatunk benne. Ismerjük meg. Fogjuk a szaván az Isten, tényleg így van? Milyen Isten ő? Kutassuk, keresünk. Itt vannak most már nagyon sokan előadásról előadásra, sőt, akik már járnak évek óta. Igen, a Bibliából meg lehet ismerni az Istent. És amint a szaván kezdjük fogni őt, ahogy elkezdjük gyakorolni, ahogy bízunk benne, és az életünkbe alkalmazzuk azt, amit megtanultunk róla és tőle, úgy fogunk a tapasztalatok alapján is hinni, bízni benne. Egyébként erre most nincs időm, csak hadd említsem meg, az életünk alapvető, velünk született, életérzése a bizalom. Az, hogy elromlik, aztán van valakinek egész csecsemőkorától, mert olyan körülmények között van, vagy pedig nem jól éli meg ezt, az már más kérdés. Attila szokott erről beszélni, talán többen hallották az előadásokat, és leírtuk ebbe a labba, és ő fogalmazta meg ezt a részt, hogy az, hogy reggel fölkelünk, és elhúzzuk a függönyt, vagy fölhúzzuk a redőnyt, hiszük azt, hogy világos van, bízunk benne, hogy fölkelt a nap ma is, megnyitjuk a csapot, bízunk benne, hogy folyni fog a víz. Az anya, a kisgyerek oda megy az anyja, vagy az anyához a kisgyerek, bízik benne, hogy ő enni ad, amikor kér tőle, és így tovább. Tehát ez egy alapérzés bennünk, ami aztán elromolhat. Ismerjük meg az Istent, és adjuk, nyugodtan szabadítsuk fel magunkba ezt az alapvető bizalomérzésünket. Az, hogyha a Szentírást vegyük a kezünkbe, és nézzük meg, és most Dániel könyvénél is, cselekedett az Úr, cselekedett. Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz, ma is. A másik pedig, aminek különös szerepe van a hitben, a bizalomban, az, hogy mert ez kell ahhoz, hogy elnyerjük az oltalmat, ugye, ahogy mondtam is, az akaratnak a szerepe. Mit akarok? Akarom tovább kétségek között élni az életemet? Akarok még bizonytalankodni, még vizsgálgatni, még kételkedni egy kicsit, ugye? Még fogjam a szaván, aztán még lássam meg. Vagy pedig merem komolyan venni? Merek bízni benne? Merek dönteni? Elindulni egy úton? Azt mondja a Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy az igazi hit, olvasom szó szerint, a hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az nem igazi hit, hogy hiszem, ha látom. Ez nem igazi hit. Különbség van a valóságos hit és a hamis hit között. De előtte, mielőtt még erről egy picit bővebben beszélnék a befejezés előtt, hadd olvassak föl egy részt, ami ezt az egészet összefoglalja. Ellen Goodwine-nak a Krisztushoz vezető lépések című könyvéből olvasom ezt, ami kapható itt a könyveseknél is. Kis könyvecske, de az egész hitéletet végigvezetés végigfoglalja. A nehéz időkben, az oroszlánok körme között, és megmondom őszintén, hogy a nyugalmas időben is az egyik legüdítőbb olvasmány. A legüdítőbb olvasmány, amit reményt ad és hitet ad. Amikor hitről beszélünk, tudnunk kell, hogy mi a különbség az igaz hit és a hamis hit között. Létezik olyan fajta hit, amely csak abban áll, hogy elhiszünk bizonyos dolgokat. Ez azonban teljességgel különbözik a valódi hittől. Isten létezése és hatalma, valamint igéjének igazsága, tények. Olyan tények, amelyeket Sátán és serege nem sem tud szívből tagadni. A Biblia ezt mondja erről, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Az e fajta hit azonban nem hit. Amikor valaki nem csak hisz Isten igéjében, hanem alárendeli az akaratát Krisztusnak, szívből engedelmeskedik néki, és érzelmei is ráirányulnak, ekkor és csak is ekkor beszélhetünk hitről. Az akaratunk, a döntésünk, a választásunk nagyban meghatározza azt, hogy igaz hitre jutunk-e, és Istenben bízni azt is jelenti, hogy engedelmeskedünk az ő törvényeinek, az ő követelményeinek, az ő szavának. Akkor az igazi hit, nem? Hogy ha én ezt hallottam, ha én ezt megismertem, és úgy döntöttem, hogy igen, ez igaz, mert meggyőződtem róla, akkor megcselekszem azt. Nem pedig még keresgélek, még mindenfelé nézelődök, még hát ezt nem bírom rá, nem merem rábízni magam, mert hát ha csalódok. Ez nem az igazi hit. Az igazi hit, amikor az ember meggyőződésből, teljes elméből, szívből, akaratból rábízza az ő gondjait, bajait, az egész lényét az Istenre. És várja a megoldást, és ami az ő része, azt meg is teszi természetesen. Meg is teszi. Dánielnek mi volt a része, hogy hűséges maradjon? Mi volt a része, hogy higgyen benne, hogy ne lázadjon, hogy ne keseredjen el? Biztos, hogy ott lent a veremben, már amikor eresztették le, ott fohászkodott, és könyörgött az Istenhez, hogy adjon megoldást, és Isten adott megoldást. És ott mert lenni, lent a veremben, hajnalig, ő ott volt egyedül az oroszlánok között, és nem bántották az oroszlánok. Ez igazán a bizalomnak a cselekedete. Egy rövid példát talán még annyi belefér, hogy gondoljunk abba bele a mi életünkbe. Ugye azt mondtam, hogy azt írja a zsidóhoz írott levélben Pál, hogy a hit pedig a reménylet dolgok valóság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. egy kedves munkatársunknak a könyvéből vettem ezt a példát, vagy ő is valahonnét vette, nagyon tetszik. Szemlélteti. Bízunk mi a hétköznapi dolgokban? Olyan dolgokban, amiről, hát amit azt mondják, hogy hát ez így van. Most egy egész hétköznapi dologról beszélek, el akarunk utazni valahova. És akkor tudjuk azt, hogy mit tudom én, Győrből szeretnénk elutazni a busszal, mondjuk Veszprémbe. Hát hit kell hozzá, nem hétköznapi hit, nem Isten bevetett hit, de hétköznapi hit kell ahhoz, hogy bízunk a sofőrbe, hogy ő Veszprémbe fog bennünket vinni, mert az van kírva a buszra, hogy Győr-Veszprém. És a sofőr, a veszprémi busznak a sofőre, és ha mi felszállunk, és veszprémig jegyet kérünk, a sofőr ad jegyet, és tényleg Veszprémbe fog bennünket vinni. Ez egy hit. Egy hétköznapi hit. Most, ha mi nem hinnénk, azt mondanánk, hogy megkérdeznénk a sofőrt, hogy Veszprémbe visz bennünket? A sofőr azt mondja, igen, Veszprémbe, hát ki is van írva a buszra, hogy ez a veszprémi busz. De én azt mondom, hát hiszem, ha látom, és nem szállok föl a buszra, nem veszem meg a jegyet, mert nem hiszek a sofőrnek, hiába, majd hiszem, ha látom, hát akkor nem fogok eljutni Veszprémbe. Na most ezt az egyszerű példát, ha áttesszük a hitéletre, hiába van odaírva a Bibliára az, hogy bizodalmad legyen az Úrból teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, vagy az, hogy minden gondatokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok, oda van írva. Isten mondta. De én azt mondom, hát hiszem majd, ha látom. És nem merek rá támaszkodni, hát akkor nem is fogom megkapni a segítséget, mert még mindig a magam erejéből akarom, aztán vagy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát egyszerűen nem véletlenül mondja azt Jézus, amikor a tanítványoknak azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és azt mondja, mert ilyeneki az Isten országa. Az a gyermeki lelkület, az a bizalom, az az őszinte egyszerűség, amivel tényleg a szavát komolyan vesszük. És hogy változik meg az életünk, ha mindezt megtesszük? Úgy változik meg az életünk, hogy le tudjuk győzni a stresszt. Mert a félelem helyébe reménység költözik, az aggodalmaskodás helyébe reménység költözik. A stressz helyébe bizalom költözik. A gyűlölködés helyébe, vagy nem kell ilyen messzire, mert nem csak a düh, az indulat helyébe, ami jön az ellenségeinkkel szemben, mi költözik? Az, hogy szeresd ellenségeidet. Hogy bocsáss meg nekik. Az egyik legnagyobb bajunk, ami tönkretesz bennünket az, hogy nem tudunk megbocsátani. Hogy a harag, az indulat, nem, sokszor nem amilyen kitörő a harag, főleg nőknél. A férfiak hajlamosabbak rá, hogy vehemensebbek legyenek. Nálunk hogy van? Hát egy kis szeretet megvonás, ugye? Egy kis ellenségeskedés, egy kis betartás, egy kis durcáskodás. Mikor mi? Hogyha nem ezzel élnénk, elkeseredés, elcsükkedés, stb., mert bántottak bennünket, egy kis sírás a tehetetlenségünkben, aztán vizsgálhatnánk a könnyeinket, ugye vizsgálhatnák. Nem. Hanem ha meg tudunk bocsátani, ha az Istenre tudjuk bízni, hogy majd ő fölhozza a te igazságodat, mint a napot, ugye, ahogy olvastam is. Ez egy küzdelem. Küzdelem, kedves hallgatók, én a magam életéből tudom, hogy amikor bántanak, azt meg kell küzdeni. Épp a szokásokról tartottam nem régen előadást, Móron. Ha mi megküzdjük ezt, és gyakoroljuk, akkor egyre hamarabb sikerül megtenni, és nem fog sokáig tartani, akármilyen természetűek vagyunk is, mert ez válik jó szokásunká, és megszabadulunk. És a szervezetünkben mi fog termelődni? Az, ami a mozgás hatására, és egy nagyon hasznos anyag, amit örömhormonnak nevezünk, az endorfin. De az endorfin nem csak a mozgás, az izzasztó mozgás hatására termelődik, hanem az öröm, a reménység, és főleg a szeretet hatására. Ha bennünk a szeretet van, endorfin fog termelődni az agyban, és ez az endorfin, ez azt okozza, hogy erősnek érezzük magunkat, jól érezzük magunkat, jó lesz a közérzetünk, ez serkenti majd ami immunrendszerünket, jobb lesz a védekező képessége, és jótékonyan hat az egész egészségünkre. Befejezésnek egy igét hadd olvassak el, a példabeszédek könyve 3. fejezetéből az 5., 6. verset és a 8., ami így hangzik, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ez a gyermeki hit nem olyan hit, hogy én elhiszem, mert mondták, hanem, amit mondtam, az ismeret szerepe. Megismertem, utána néztem, meggyőződtem róla, teljes elmédből. Sokszor rámondják a hívő emberekre, ó, hát ezek olyan akaratgyenge emberek, azok hívő emberek, meg olyan kis bugyuták, elhisznek mindent. Teljes elmédből. A magad értelmére pedig ne támaszkodjál, ne az emberi elgondolásokra. Akkor, de csak is akkor, ha ezt a lépést megtettük, minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Még olyan nehéz helyzetekben is, amiről Csókási Pál beszélt. Mert ugye most már a tudósok is kimerik mondani, hogy nagyon nehéz idők jönnek, és ennek meg lesz majd a vallási vetülete is. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Példabeszédek könyvében bölcs Salamon összekapcsolja a lelki és a testi egészséget így módon. Az Istenbe vetett bizalom az egészség lesz a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. A csont, amiben ugye megy az élet, hogy úgy mondjam, ugye a csontvelőben van a lényeg, aztán persze hát az egész érhálózatunk, rendszerünk, a minden, a testünk minden részében bizony egy megújulást, egy erőt fog létrehozni. Egy versikét találtunk, én már nem is tudom, hogy van, a befejező szavaknak. Hadd olvassam el. A kétség a sok akadályra néz. A hit szabadnak látja az utat. S hol a kétség csak sötét éjszakát, ott a hit világos nappalt mutat. A kétség fél még egy lépést is tenni, a hit magas hegyre is fel tud menni. A kétség kérdi, ugyan ki hisz még? A hit felel, itt vagyok én. Hát szívemből kívánom, hogy mind magamnak is, ugye, ez nem csak másoknak, hanem mindannyiuknak azt, hogy ezt a hitet tapasztalják meg napról napra, aminek meg lesz a következménye, hogy minden utunkban megismerhessük a Jóistennek az erejét, a cselekvését kis és nagy gondokban és élethelyzetekben egyaránt. És legyen ez megújulás, ami egészségünkre nézve is. Köszönöm szépen a figyelmet!